A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és a 23. Zsoltárunk első versével dicsőítsük Istent. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a mai napi újszövetségi szakaszból, kiegészítve még néhány igeverssel, János evangéliuma 10. fejezetének első 11 versét hallgassuk meg.
Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolva és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára, ő a maga juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, amit nekik mondott. Jézus ekkor így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Bejár és kijár majd, és legelőt talál. A talovaj nem másért jött, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja juhokért.
Eddig, kedves testvérek, a felolvasott ige, jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálát adunk azért, hogy bár olyan nagy összevisszaság van a világban, és olyan sok kétség van az életünkben, de tudhatjuk azt, hogy Te vagy a mi pásztorunk, Te vagy a mi jó pásztorunk. Tudhatjuk azt, hogy Te a halál árnyékának a völgyéből is kivezetsz, átvezetsz bennünket. Tudhatjuk azt, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is velünk vagy. Köszönjük azt, hogy mindig magadhoz hívsz. Köszönjük azt, hogy ezen a vasárnapon is ide hívtál a te igéd köré. Köszönjük ennek a találkozásnak a lehetőségét. Azért könyörgünk, hogy bűneinket tudhassuk most előtted lerakni, megvallani, bocsánatért esedezni. Azért könyörgünk, hogy te tisztíts meg bennünket, és készíts fel arra, hogy meghallhassuk a te igédet. Könyörgünk a te szent lelkedért, az munkálkodjon itt közöttünk, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói lehessünk a te szent szavadnak. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 11. és 12. verseiből hirdetem. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amen. A 437. dicséretünk első versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét, Jeremiás próféta könyvének 3. fejezetéből, annak is a 15. verséből. Szívem szerint való pásztorokat adok nektek, akik okosan és értelemmel legeltetnek titeket. Amen. Foglaljunk helyet. János evangéliumának ez a része, ez a példázat, ami egyszerre mutatja be Jézust ajtóként és pásztorként, az Új Szövetség, de talán az egész Biblia egyik legismertebb példázata. Sokszor elkövetjük azt a hibát vele szemben, hogy önmagában nézzük ezt a példázatot, az első verstől kezdve az utolsó versig, de nem vesszük figyelembe a szövegkörnyezetet. Pedig különösen ennél a példázatnál nagy jelentősége van a szövegkörnyezetnek. Nézzük meg most röviden, mi történt kicsivel korábban. A 9. fejezetben előttünk áll a vakon született embernek a meggyógyítása. Nagyon fontos, majd látni fogjuk a párhuzamot a két igerész között. Ebből a meggyógyítási történetből olvasok most fel néhány verset az elejéről és a végéről. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Itt ugrunk egyet, és a történet vége. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Egy csodálatos történet áll előttünk. Jézus ezáltal bemutatja, hogy ki ő valójában, és hogy miért jött. Senki nem képes arra, hogy a vakot látóvá tegye, különösen nem egy születése óta vak embert. Ez egy olyan jel, ami azt mutatja, hogy valaki az Istentől jött. Nem is akármiért jött, ez egy messiási jel. Tehát ebben a gyógyításban Jézus nagyon sokat elárult önmagáról és az ő szolgálatáról. Ha valakinek úgymond van szeme és van füle, ebből értenie kell. De ha tovább olvassuk a történetet, akkor azt látjuk, hogy ez nem ennyire magától értetődő. Ezt a vakot ugyanis elkezdték faggatni. Megkeresték őt az írástudók és a farizeusok, a vallási vezetők, és kérdőre vonták, hogy mégis mit gondolsz erről a Jézusról. A következő részt szeretném idézni ebből a párbeszédből, éppen a meggyógyított vak beszél. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. És itt van ennek az egész fejezetnek valahol a csúcspontja. Az egyik csúcspontja, hogy Jézus meggyógyítja ezt a vakot, a másik csúcspontja pedig, hogy hogyan reagálnak erre a vallási vezetők, a pásztorok. És nagyon úgy tűnik, hogy erre a válaszra lehetett számítani. Ismerjük őket, hogy milyen emberek. Ismerték őket a kortársak is. Először nem a beteget keresték meg, hanem a szüleit. És azt olvassuk, hogy a szülei eleve ettől tartottak, hogy őket kiközösítik, ezért nem vállalták a feleletnek a felelősségét. És azt mondták nekik, hogy menjetek és kérdezzétek meg őt, már elég nagy, tud maga helyett válaszolni. És a végén kiközösítik. Jézus, a megváltó eljön, valakinek helyreállítja az életét, és jönnek a földi pásztorok, és kiközösítik. És ezzel ítéletet mondanak Jézusról, és ítéletet mondanak erről az emberről is. Hát ez az előzménye annak, hogy Jézus elmondja azt a példázatot, amiről most olvastunk. Ennek a példázatnak két része van. Nagyon fontos, hogy lássuk a különbséget, ugyanis a példázat első felében Jézus az ajtóval azonosítja önmagát. Magyarul az ő lényében, az ő küldetésében van valami, ami az ajtónak a funkciójával áll kapcsolatban. És amikor ez a része megtörténik a példázatnak, akkor tér át Jézus arra, hogy én vagyok a jó pásztor. Tehát egyszer ez, egyszer az. Nagyon fontos, hogy érzékeljük, hol van a különbség a kettő között. Ma délelőtt kifejezetten azzal foglalkozunk, hogy Jézus az ajtó. És azért fontos ez, mert ebben a példázatban, vagy ebben a részében a példázatnak arról tanít Jézus, hogy mi a különbség a hamis pásztor és a jó pásztor között. Emberi értelemben, földi értelemben. Vannak pásztorok, akik hamis pásztorok, és vannak jó pásztorok is. Hát kezdjük a hamis pásztorokkal. Jézus két dolgot mond ezzel kapcsolatban. Az egyik üzenetet úgy lehetne megfogalmazni, a hamis pásztor nem ismeri az Urat. Ugye Jézus ezt mondja magáról, én vagyok az ajtó, a hamis pásztorokkal kapcsolatban pedig a következőt állítja, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába. Magyarul vannak olyan pásztorok, akik az Isten népéhez mennek, tőlük akarnak valamit, de nem Jézuson keresztül. Nem ismerik őt, és nem akarnak neki engedelmeskedni. Ezzel kapcsolatban elég részletesen előttünk áll, hogy történt ez mindez Jézusnak a korában. Ugye Jézus korában a farizeusok és az írástudók voltak a pásztorok. Ha ezeket az embereket álmukból keltették, akkor is el tudták mondani a Bibliát szóról szóra. És habár ennyi mindent tudtak, elmondható róluk az is, hogy magát az Urat és az ő akaratát nem ismerték. Mi az, amivel ők foglalkoztak? Folyton a törvény körül pörögtek. Kerestek egy törvényt, egy darab előírást, és abból csináltak 100 különböző szabályt. És amikor megvolt a 100 különböző szabály, akkor azon kezdtek el gondolkozni, hogy miként büntessük meg azokat, akik ezeket a szabályokat, egyiket vagy másikat nem tartják be. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint az ügyészek, aki kiáll egy tárgyalásra, felolvassa a büntető törvénykönyvet, aztán rámutat az alperesre, hogy ő a bűnös, meg kell büntetni. Hát micsoda pásztorok, nem? Micsoda öröm lehetett őket hallgatni, hogy ez is tilos, meg az is tilos, és te meg csak bűnös vagy. Hát mit szólnának a testvérek, hogyha valami hasonló történne ezen a szószéken hétről hétre? Mindig csak törvényt hirdetnénk, mindig csak ítéletet hirdetnénk. Hol van ebben az Úr? És hol van ebben az Úr akarata? Sehol. Ha beszéltek is olykor-olykor a farizeusok Istenről, meg a megváltásról, ez csak valami torz képe volt annak, amiről Isten a Bibliában már annyiszor beszélt. Tehát a rossz pásztorok, a hamis pásztorok nem ismerik az Urat. Ma is azt kell mondjam, hogy vannak ilyen pásztorok. Nagyon sok pásztor van ezen a világon, akik nem ismerik az Urat. Van róla papírjuk, hogy ismerik, meg hogy az ő nevében mennek, de nem ismerik valójában. És vannak közöttük olyanok is, akik ókori kollégáikhoz hasonlóan magas polcon ülnek, akár az egyház vezetésében. Némelyek közülük olyan mézes-mázas módon beszélnek, hogy az ember elhiszi róluk, hogy Isten gyermekei. De vannak olyanok, akiket elárul a beszédük. Mert vannak, akik kimondják egyenesen, hogy az Isten igéje, a Biblia, az nem tévedhetetlen. Olvassuk a Bibliát, de hát ebben is, ezt is csak emberek írták, van benne igazság, de van benne tévedés is. És a mi feladatunk az, hogy a kettő között különbséget tegyünk. Hát ilyet Isten gyermekei nem mondanak. Hát Isten gyermekeiben ott él a Szentlélek. Ugyanaz a Szentlélek, aki az igét ihlette. Isten gyermekei felismerik az igében, hogy ez Isten szava. Így szól az Úr. Ez tévedhetetlen. Vagy mondják azt, hogy Jézus Krisztus halála nem engesztelő áldozat volt. Jézus csak valami tragédia áldozata lett, vagy így akarta megmutatni a szeretetét, de arról már ne beszéljünk, hogy ő ott a mi bűneinket hordozta, és nekünk adta az ő igazságát, és ezért mi üdvözülhetünk, hát ilyeneket azért nem mondjunk. Meg olyanokat is mondanak, hogy Jézus nem támad fel a halálból. Csak annyira fontos, amit mondott, hogy a tanítványainak az lelkében mintegy feltámadt. És igyekeztek úgy élni, ahogy ő mondta, de hogy ő fizikailag, tényszerűen nem támad fel. Hát azok az emberek, akik ilyeneket mondanak, egyértelműen nem ismerik az Urat. Ahogy régen voltak ilyen pásztorok, ma is sajnos vannak ilyen pásztorok. Jézus egy másik jelet is megemlít, vagy egy másik jellemvonást, hogy mi jellemzi a hamis pásztorokat. Nem mindegyiket. Tehát úgy fogjuk fel ezeket a jellemvonásokat, hogy ha csak egy is megvan közülük, akkor valaki hamis pásztor. Ez a második jellemvonás így szól, a hamis pásztor nyerészkedni akar a nyájon. Én vagyok az ajtó, mondja Jézus, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. Hát mit akar a tolvaj és a rabló? Megszerezni magának valamit. Csak magának. És nem gondoskodni akar róla, hanem hasznot húzni belőle. Megenni, eladni, pénzét tenni, az a lényeg, hogy neki jobb legyen. Ugyanezt mondja Jézus korának hamis pásztoraira. Lukács evangéliumában olvasunk egy elég komoly ítéletet, a 11. fejezet 39. versében. Az Úr azonban ezt mondta neki, ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. Mit akartak ezek az emberek valójában? Valamit megszerezni az Isten népétől. Hát mi az, ami annyira motiválja az embereket? Először is a pénz. Ugye Pál apostol ezért mondta, hogy minden rossznak gyökere a pénznek szerelme. Hát a farizeusok is nagyon szerették a pénzt. Emlékszem, pár évvel ezelőtt még Gábor egyik igehirdetésében elhangzott, hogy a jeruzsálemi templomban mennyi kincset halmoztak fel. Hogy azok a kincsek hosszú-hosszú, talán évszázadokra elegendőek voltak a felújításokhoz, a szertartásokhoz, mindenre. Mert ennyi mindent kizsaroltak az emberekből. Szerették a pénzt. De nem csak a pénzt szerették, nem csak ezt akarták megszerezni, hanem a dicsőséget is. Hogyha valahol mi farizeusok megjelenünk, akkor az emberek figyeljenek fel ránk, hogy na mi vagyunk a szent emberek. És ha mi mondunk valamit, akkor gyakorlatilag így szól az Úr. Félelmetes. Ezek az emberek nem szolgálni akarták Isten népét, hanem kirabolni őket anyagilag és lelkileg egyaránt. Megint csak azt kell mondjam, hogy a rossz pásztoroknak ez a fajtája ma is létezik. Ma is vannak, akik csak nyerészkedni akarnak. Ha valakinek az ismeretei távolabbra terjednek, mint a gyülekezetünknek az élete, ha valaki rálát a nagy egyházra, vagy több egyháznak a dolgaira, akkor azt látja, hogy nagyon sok olyan lelkész, lelki vezető van, aki legitim módon ugyan, de annyi pénzt tesz zsebre, amennyit nem szégyel. És ezzel bizonyítja, hogy a pénznek a szerelmese. És vannak olyanok, akik még ezzel sem elégednek meg, amit legitim módon ki lehet zsarolni, hanem átlépik a törvényesség határait is. És most ezt nem részletezem, mert sokféle útja, módja van ennek. És sokféle bírósági eljárás van ezzel kapcsolatban. Hát félelmetes, amikor valaki így megy ki szolgálni, hogy engem nem érdekel igazából, ami ott van, azok az emberek, engem csak az érdekel, hogy mit szerezhetek meg. Hát ezt mondja Jézus a rossz pásztorokról. A rossz pásztor, a hamis pásztor nem ismeri az Urat, és csak nyerészkedni akar a nyájon. Meggyőződésem, hogy akármilyen szomorú és negatív ez az üzenet, még ennek is van sokszor vigasztaló ereje. Hát képzeljük magunk elé a meggyógyított vakot, akit mindenki letromfolt, élüken a farizeusokkal. És ő érezhette azt, hogy hát mindenki mást mond, én egyedül vagyok. Hát ha a vezetők kimondják rólam ezt az ítéletet, akkor biztos én tévedtem. És akkor ez az ember nem az Istentől jött. Az, hogy én meggyógyultam, az sem helyes. Az, hogy én kiálltam mellette, az meg végleg nem helyes. És Jézus megmondja, hogy ezek hamis pásztorok. Ne adja véleményükre. Mert lehet, hogy az emberektől kaptak jogot, de az Istentől nem. Ezek nem pásztorok. És ilyenkor fellélegzik az ember, hogy valójában nem én követtem el a hibát, hanem ők járnak helytelen úton. És akkor nézzük meg mindennek a másik oldalát, mit mond Jézus a jó pásztorokról. Az ellenkezőjét mindannak, amit korábban. A jó pásztor ismeri az Urat. Én vagyok az ajtó, aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Később Jézus valóban mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, de itt azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és én engedem be a jó pásztort. Magyarul itt tényleg földi viszonylatokról van szó. És ez a pásztor oda akar menni Jézushoz. Tőle kér bebocsátást, és ő beengedi. Hogy néztek ki ezek az Urat ismerő pásztorok Jézus korában? Hát egyet hadd emeljek közülük, akit jól ismerünk, ő Keresztelő János. Ezt olvassuk róla. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Keresztelő János volt az az ember Jézus korában, aki jól ismerte az Urat. A hivatalosok csak beszéltek róla. Butasságokat, szamárságokat. János viszont kiállt, és az igazságot hirdette, és így készítette elő az utat. Az ő szolgálatának a lényege az volt, hogy jövök az Úrtól, és rámutatok az Úrra. És amikor megjelent Jézus a Jordánnál, akkor ki is jelentette, hogy íme az Isten báránya. És azt kell mondjam, hálaadással, hogy ma is vannak olyan pásztorok, nem csak rossz pásztorok vannak, hanem olyanok is, akik ismerik az Urat. És ezeket a pásztorokat arról lehet felismerni, hogy ragaszkodnak az igéhez. Akkor is ragaszkodnak az igéhez, ha ez némelyeknek nem tetszik. Van úgy, hogy egy hívő lelkész ragaszkodik az igéhez a gyülekezetében, és a gyülekezetének a tagjai néznek rá görbén. Hogy te miért mondasz ilyet? Vagy az egyházi hierarchiában fölötte állók mondanak róla rosszat, pedig csak az igét hirdeti. Hát Nyugat-Európában már nem egyszer megtörtént, hogy bíróság elé citáltak lelkészt, mert egyszerűen azt mondta, ami a Bibliában áll. De hát ilyet nem lehet mondani. Ma már nem ilyen kort élünk, mondták neki. Hát aki ismeri az Urat, az azt fogja mondani, amit Isten neki mond, mert ragaszkodik az igéhez, és tudja, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A jó pásztor második jele, hogy táplálni akarja a nyájat. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk, ugye megint csak én vagyok az ajtó, illetve ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Amikor elszakítjuk ezt az igét a kontextustól, akkor ezt mindig a bárányokra értjük. Pedig valójában itt a pásztorokról van szó elsősorban. Mert róluk beszélt Jézus, hogy én vagyok az ajtó, és ők azok, akik rajtam át mennek be. És a pásztor az, aki ha Jézus küldi és Jézus nevében szolgál, akkor meg fogja találni a nyáj számára a legelőt. Mert aki ismeri az Urat, az nem a maga bölcsességét hirdeti. Hát aki a maga bölcsességét hirdeti, ha van is ilyen, előbb-utóbb kifogy belőle. Hát az emberi bölcsesség az ilyen, hogy elfogy. De az igét azt nem lehet kimeríteni. És ezt mondja Jézus a jó pásztorokról, hogy nektek fel fogom tárni az igémet. Ez az a legelő, amit aztán meg tudtok mutatni a bárányoknak, és ők majd szintén táplálkoznak belőle. Hogyan nézett ki mindez Jézus korában? Kicsivel Jézus utáni történetet hozok. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetében olvasunk arról, hogy Pál magához hívja az efezusi véneket. Búcsúzkodik. És ebben a beszédben, ami egyébként nagyon szívhez szóló, a következő részletet olvassuk. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és ami Urunkban, Jézusban való hitről. Azt mondja Pál, hogy amikor én közöttetek voltam, az Isten teljes akaratát hirdettem nektek. Nem csak ezt, nem csak azt, ami nekem tetszik, vagy amiről sejtem, hogy nektek tetszene, amit jó hallani, hanem az Isten teljes akaratát hirdettem nektek. És ebben benne van az, hogy Isten szeret titeket, hogy elküldte értetek Jézust, meg benne van a bűnről szóló tanítás is, meg erkölcsi útmutatás is, nagyon sok minden. A teljes ige. Pál apostol így táplálta a nyáját, és megvolt ennek az eredménye. Megint csak azt kell mondjam, hogy vannak olyan pásztorok, akik ma is ugyanezen az úton járnak. Nem Pál apostolok, de szeretnék és igyekeznek a nyájat táplálni. Az ilyen pásztorok felismerhetőek. Felismerhetőek arról egyrészt, hogy ők maguk is tanulmányozzák az igét. Ha valaki kijön a teológiáról és azt mondja, hogy engem többé nem érdekel az ige, legfeljebb akkor olvasok igét, amikor feljövök a szószékre, mert hát ezért fizetnek. Tehát hogyha nem olvassa valaki, akkor ő nem pásztor. Az igazi pásztor szeretne közel lenni az Úrhoz, ezért olvassa, tanulmányozza az igét. Másik jele, hogy az ilyen pásztor igyekszik arra is időt fektetni, lelkiismeretesen dolgozik azon, hogy ezt az igét tovább tudja adni. Mert nem elég csak ledarálni az igét, úgy kell azt továbbadni, hogy meg is értse mindenki. Az egyik ige hirdetőknek szánt könyvben olvastam, hogy egy lelkész nagyon fenkölt módon prédikált. Olyan módon, hogy az akadémián lehetne így prédikálni. És az volt az ítélete a könyv szerzőjének ezzel a lelkésszel kapcsolatban, hogy Jézus nem azt mondta, hogy legeltesd az én zsiráfjaimat. Ne ilyen magasra tedd a lécet, hanem hogy legeltesd az én bárányaimat. Ez is feladata annak, aki táplálni akarja Isten nyáját, hogy az üzenetet igyekezzen úgy becsomagolni, hogy ez elvihető legyen. És a harmadik jel, hogy nagyon szereti az Isten népét. Nem elvonul, kivonul, nem foglalkozik vele, hanem oda megy és szereti, és imádkozik érte, és keresi a lehetőségeket. Hát ezt mondja Jézus a jó pásztorokról. Ismerik az Urat, és táplálni akarják a nyájat. És azért olvastam fel, illetve kértem, hogy kerüljön felolvasásra a 11. vers is, mert ott Jézus áttér a példázatnak a második felére, ahol már magáról beszél, mint jó pásztorról. Ennek is megvan a maga üzenete, amit nem fogok most teljes mértékben kibontani, sőt, szinte csak utalok rá. De azért kértem, hogy kerüljön elő, mert nagyon fontos, hogy a jó pásztor, földi értelemben vett jó pásztor, nem elég, hogy egy munkaköri leírásnak megfeleljen. Nagyon fontos, hogy ennél tovább lásson, és úgymond példát vegyen a nagybetűs jópásztorral. Mert Jézussal kapcsolatban elmondható, hogy ő az igazi jópásztor, akinek a szolgálata, gondviselő szolgálata nem csak arra terjed ki, hogy most az időmet odaáldozom, a szívemet odaáldozom, meg az erőmből adok valamit, hanem ő az egész életét odaszánta. És ez valahol a pásztorságnak az ideája. Tehát így kell pásztorkodni. Jézussal kapcsolatban olvassuk a Filippi levélben, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus életét adta a juhokért. És egy jó lelkésznek nem kell az életét adnia ilyen értelemben, de mégis ez a példa, hogy az életemet oda kell áldoznom azokért, akikért szolgálatra hivattam. Nagyon fontos, hogy Jézus megtanított különbséget tenni a hamis pásztor meg a jó pásztor között. És tett egy ígéretet is, amit Jeremiás könyvében olvastunk, hogy majd jó pásztorokat adok nektek. Isten mindig is gondoskodott az ő népéről. Voltak nehéz időszakok, amikor jöttek báránybőrbe bújt farkasok, hamis pásztorok, de ez Isten ígérete, hogy ő gondoskodik a jó pásztorokról is. Nagyon fontos, hogy a juhok, Isten nyája tanuljon meg ugyancsak különbséget tenni a hamis pásztorok és a jó pásztorok között. Mert nagyon sokszor megtörténik, nem állítom, hogy közöttünk, de nagyon sok gyülekezetben szinte evidens, hogyha a lelkész mond valamit, akkor az úgy van, és azon nem mindenki gondolkozik el, hogy valójában úgy van-e. Pál apostol megdicsérte a bérelbelieket, hogy nem fogadtak el tőle mindent csak úgy első szóra, hanem olvasták az igét, és ellenőrizték még magát Pál apostolt is. Mert mi mindannyian az Isten gyermekei vagyunk, közvetlen kapcsolatban állunk vele. Nem igaz az, hogy a lelkész úgymond közelebb van, a többiek meg nem érhetik el ezt a szintet. Ez nem igaz. Mindannyian Isten nyájához tartozunk, de valaki szolgálatszerűen mégis ki van nevezve pásztornak, de ettől ő is valahol még a nyájnak a tagja. És nem elég, hogyha úgymond Isten tudja a különbséget a hamis pásztor és a jó pásztor között, fontos, hogy ezt a nyáj is ugyanígy lássa, és az ige alapján tudjon értékelni. Mert nagyon fontos volt annak a meggyógyított vaknak, hogy lássa világosan a különbséget, hogy a farizeusok tévútra visznek, Jézus viszont a helyes úton vezet. Adja Isten, hogy nekünk is legyen egy ilyen jó pásztorunk, és nagyon kérjük a testvéreket, ahogyan Pál is kérte amúgy sok-sok gyülekezetét a levelekben, meg meggyőződésem, hogy amikor ott volt velük, akkor személyesen is, hogy imádkozzanak értünk a testvérek a szolgálatunkért, mert mi is emberek vagyunk, kísérthetőek vagyunk, nem akarunk úgymond rossz pásztorokká, hamis pásztorokká lenni, kérjük a testvérek imádságát, hogy Isten szolgálatát be tudjuk tölteni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, 397. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a nagybetűs jó pásztor, aki eljöttél erre a földre, összegyűjtötted a Te népedet, gondoskodtál testi és lelki táplálékáról, vezetted, megvédted az ellenségtől, és végül feláldoztad önmagadat jóvátételi áldozatul. Köszönjük, Urunk, hogy valóban Te vagy a mi pásztorunk, a mi lelkünk alkotója, gondviselője, megváltója. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk napról napra, hogy Te vagy az, aki minden pillanatban ott vagy velünk, láthatatlanul, olyan jó, Urunk, a Te gondoskodásodban részesülni. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te eszközöket is használsz a Te munkádban, hogy rendeltél pásztorokat. Urunk, bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy olyan sokszor kisiklik még a jól induló pásztoroknak az élete is, és rólad elfeledkezve saját önzésüknek élnek. Urunk, kérünk, hogy óvd meg bennünket, pásztorokat ettől a kísértéstől, és kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk betölteni a szolgálatunkat, és kérünk, Urunk, hogy a gyülekezet is hadd tudja betölteni a szolgálatát, hogy a pásztoraiért ilyen módon imádkozzon. Köszönjük, Urunk, hogy Te olyan szépen kitaláltad az egy testet, a gyülekezet közösségének a testét, ahol Te vagy a fő, és mindenkinek megvan a maga szerepe, feladata. Köszönjük, hogy együtt épülhetünk benned. Kérünk, Urunk, hogy ezt a növekedést add nekünk napról napra. Hálát adunk neked, Urunk, azért is, mert újra együtt lehetünk, és láthatjuk egymást, habár még nem ölelhetjük meg egymást, de mégis ez több a semminél. Köszönjük, hogy újra épülhet így a közösségünk. Kérünk, Te add, hogy egyre inkább és egyre többen félelem nélkül lehessünk együtt. Kérünk add, hogy eljöjjön a gyógyulásnak az időszaka. És kérünk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, hogy Te légy a mi személyes pásztorunk, útmutatónk, vezetőnk. Te légy az, aki vigasztalsz minket és erőt adsz terheink hordozásához. Kérünk, Urunk, a betegeinkért. Te tudod, Urunk, hogy kitartóan imádkozunk a kis Adélért, akinek a feje megsérült. Nagyon kérünk, hogy légy vele, légy az ő családjával. Te légy az, aki erőt adsz nekik ehhez a helyzethez, ennek az elhordozásához. Nagyon kérünk, hogy támogasd őket szüntelenül. És kérünk, Urunk, sok más betegünkért ebben a gyülekezetben. Kérünk, hogy Te légy az ő gyámolítójuk, gyógyítójuk. És kérünk, Urunk, hogy légy velünk a következő hét, hetek eseményeiben, programjaiban, hadd tudjunk a Te nevedben együtt lenni, és neked szolgálva, egymásnak örülve együtt lenni. Amen. Csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.